mind a képkezés és informatikai tudományos egyesület vételtechnikai kábel TV szakosztálynak és média klubjának nevében mindazokat, akik most jelen tudnak lenni az előadáson, vagy az interneten nézik később, vagy az FM rádión hallgatják később ezt az előadást. A város. Úgyhogy annak idején nem nagyon régen az okos város, az fönn volt valahol a ház tetején, mindenki arról beszélt, meg prognózisok szerint ugye 2050-re a világ lakosságának a 60%-a városban lakik, ebből Kína, Ázsia lakosságának 68%-a, az Egyesült Államok Amerikának, észak-és Dél-Amerikának 89, Európa az valami 85% tájékán van. És a város az olyan, hogy vonza az embereket, mert az emberek találkoznak, minél többet találkoznak, minél itt tartunk, annál több információt adnak át, annál nagyobb a gazdasági fejlődés, annál nagyobb a vonzereje, annál több lakot vonzanak, a pozitív visszacsatolás megtörtént. Mindez még annyi, hogy a városok a föld területének 2%-át foglalják el, viszont az ember a kibocsátotta a szennyezésnek a 80%-át produkálják, ennek nem kis részét a közlekedés. És hát a kérdés az, mert ugye az okosváros az az volt, hogy majd amit a város elrontott, az okosváros megjavítja, mert rengeteg sok adat és információ áll rendelkezésre, majd azt feldolgozzuk. Na de hogyan? Na hát láthatólag az egyik megoldás az lett, amiről Simon Vilmos fog nekünk beszélni, mert az egyik legnagyobb szennyező a közlekedés. Ha intelligens közlekedés van, akkor az talán egy kicsit segít nekünk, hogy hogy segít, ezt majd mi most elmondja.
Köszönöm szépen a felvezetést. Magam sem tudtam volna jobban megalapozni az előadást. Ugye egy mondhatni provokatív vagy elgondolkodó kérdéssel kérdés maga a címe az előadásnak, hogy intelligens közlekedési rendszerek hozzák valami megváltást ugye a városlakóknak. Az előadásomban szeretném elmondani, hogy mik a kihívások, miért van rá egy szükség egyáltalán, hogy látom én ezt az okosváros úgymond jelenséget, milyen tendenciákat látok a világban, a technológiában, hogy látom merre tart. Elég szorosan dolgozunk az iparon, úgyhogy valamilyen módon az iparnak a véleményét is tudom tolmácsolni, ez egyetemi, úgymond akadémiai vélemény mellett. És te pedig beszélnék arról is, hogy mi most pillanatilag mi dolgozunk, egy ilyen rendszert fejlesztünk, ami úgymond remélhetőleg a végén a piacra kerül, és egy elég komoly változást tud a közlekedésben elérni. Bizonyosan sokan hallottatok, ugye bizonyosan sokan hallottatok már a tárgyak internetéről, ugye ez is már nem egy új terület, ezt már itt az egyetem is tanítjuk a hallgatóknak, mert már egy jó pár évvel az ipar is egyre inkább kezd ráérezni. Ugye az első nagy csoport, ugye a Connected Home, az okos otthon, erről is sokat, úgymond, akkor kapcsolom is közben, hogy köszönjük. Erről elég sokat lehet olvasni, igazából ha visszatekintünk rá, van már csomó megoldás, ugye arra vonatkozólag, hogy távról akár a fűtési rendszert, akár ugye a hűtési rendszert, akár majd a hűtőtekrény kommunikál, nem tudom én, az Amazonon megrendeli, amit kell, és egyébként vannak ilyen futurisztikus ötletek, az Egyesült Államokban már elég komoly piaca is van, nem tudom most konkrét milliárdokról beszélni, de elég komoly piaca van. Erre inkább azt mondanám, hogy ez egy kényelmi szolgáltatás. Ha ez nincs, akkor ugyanúgy élhetjük tovább a nyugodt életünket. Ugye ez inkább azt mondom, hogy a technológia és az iparágra támasztott igény. Ami szerintem egy sokkal izgalmasabb terület, Az egyik az automotív, és az érezhető, hogy az automotív szemben is kezd úgymond változni, majd változások előtt áll, ennek mérjük a szerint, hogy az elektromos autó és az autójármű, ezek mind olyan dolgok, amelyek a megváltozást fognak okozni. Ugye itt, ha még nem is tartunk az autonóm járműnél, a Connected Car összekötött autónál tartunk, ugye az összes nagy gyártónak van olyan megoldás, amivel össze tudja kötni a felhővel az autót, töltöd a feladatokat, hiszen a hírplatform, amely most Magyarországon is egyre markásabban megjelenik, de más, úgymond más ilyen platformok is vannak. A lényeg az az, hogy folyamatosan az autó kommunikáljon a felhővel, és küldjön a felső adatot, ezekkel az adatokkal már sok mindent lehet kezdeni, akár ugye az autó tulajdonosa felé, és lehet kérdezni akár a szervíz felé, akár a gyártó felé, és itt a közlekedés irányában is vannak komoly, úgymond komoly kezdeményezések. Én nagyon izgalmas terület, amivel a laboromon belül egyik kutatási csoport foglalkozik, az jármű kommunikáció. Hogy lehetővé tenni, hogy a járművek közvetlenül kommunikáljanak, ugye az autók egymás, illetve az infrastruktúrával, erről is fogok meg beszélni, hogy ezt is ugyan fogjuk használni rendszerünkben. A másik izgalmas terület az ipari rendszerek világa, hogy az ipar 4.0. Látható, hogy millió számra vásárolják a robotokat és állítsák forgalomra. Azok a mondjuk ismerősén barátok, akik Kínában üzletelnek, ők azt mondják, hogy tényleg hatalmas az állás, még ezt még lehet, hogy nem érezzük annyira, de ez itt van. Szóval, hogy az, hogy millió számra állítják be a robotokat, az emberek helyett ez a valóság. Itt is nagyon sok szenzor lesz, most már olyan megoldást hallottunk, hogy két hete volt itt a Vodafone-nak ötvédő hely, és ő mondta, hogy már olyan hálózat építnek, hogy közgé hálózat egy gyáron belül, egy belső hálózat építnek csak a gyárnak, mert több mondjuk ezer vagy több tízer szenzornak is eszköznek el kommunikálni egymással, és ugye ez attól nem kellett az emberek, hogy automatizált teljes mértékben. Ennek most a társadalmi hatásai ilyenek, biztos, hogy mérehatóak, nem tudom, hogy mennyire készülünk rá, mert ez bennünket is érinteni fog ugye az autógyárak kapcsán, de ez a jövő. A másik izgalmas terület még ugye a maguk ezek a úgynevezett közösmányok, amikor hogy akár okostelefon okosóra mér valamit küldve egy központba, itt is nagyon sok adat jelentkezik, amit szintén lehet használni, mert nem tudom, hogy hogyan, akár a közlekedésnek az optimalizálására. És akkor sokan elfelejtik, hogy itt van a drónok repülő világa, itt a drónoknak az irányítás, az általuk gyűjtött adat már szintén akár a közlekedésben is felhasználva el, és majd mondok egy-két példát. Ugye ez csak egy itt látható, hogy ilyen nagyon szép vesztmentes felívelése. Ugye ez azt mutatja, hogy hány eszköz van bekötve az internetre. Hát látható, hogy az IoT mondjuk ötletnek a megszületése, vagy a koncepciónak ez nagyjából a 2008-9-es években történt meg, és így nagyon meredek felívelés van. Ugye tavaly már így mondjuk azt, hogy a 40 milliárd körül járt az internetre kötött eszközök száma, ez idén állítólag 50 milliárd lesz. Ez egy elég realisztikus becslés, azt jelenti egy év alatt 10 milliárd eszköz közünk ráhúzva az internetre, ez több mint a föld lakóság, és itt egy évről beszélünk. És akkor ugye ez veti azt fel, hogy akkor oké, hogy ennyi szenzorunk van, ennyi adatunk van, akkor tényleg miért nem építünk, amit bevezetünk és hallottunk okos városokat. Erről én már nagyon sokat hallottam, hogy okos város, nagyon sok kezdeményezést láttunk, de nagyon kevés sajnos, ami meg is valósul. Vagyis ha meg is valósul, kint vannak a szenzorok, kint vannak az eszközök, nagyon sok adatot gyűjtenek, de az látható, hogy nem igazán tudnak mit kérni az adatokkal. Magyarországon is van nagyvárosokban, kint vannak a különböző kamerák, kint vannak a különböző szenzorok, bekut egy központba, ideig tárolják, nem törlik. Nagyon kevés olyan, mondjuk, városi, vagy akár nem városi hatóság cég van, aki tényleg ezt az adatot fel is használja. Látod, hogy azok a cég, amelyek felhasználják az adatot, hogy egy nagyon érdekes változás, hogy a legnagyobb kapitalizáció cégek, azok az olajcégek voltak az elmúlt mondjuk évtizedekben, a top 3, most a top 3 azok már nem ők, hanem ugye a Google, az Amazon és a Facebook. És akik az adat vagyonnal tudnak jól gazdálkodni, azt is mondják, hogy az adat az gazdasági olaja, azok ki tudtak törni, és azok tudtak egy komoly profitot. És akkor tenném azt a kérdést, hogy mi a mai meg a folytok, ugye a legnagyobb problémája, amit már részben meg is válaszoltunk, itt elsőköztük a poént. Ez mindenképpen a közlekedés. Ugye a közlekedés azért nem mernek sokan hozzányúlni, mert nagyon komplex. Ugye, de egy dolog, hogy vannak autósok, hoznak autón döntéseket, most még a sok bőr, később majd lehet, hogy maga lehet a járműt lehet kontrollálni valamilyen módon, de itt van a tömegközlekedés, itt vannak a gyalogosok. És akkor még rádelje azt a képet, hogy a közlekedési rendszernek a viselkedés nagyobb függ az időjárásról. ugye, hogy másik az eső, másik a teljesen másik is eszedik a város. És azért hiába gyűjtenek sok adatot, kiraknak, ugye mivel lehet adatot gyűjteni, kiraknak kamerákat, kireknek forgalomszámláló szenzorokat, hogy ilyen például az induktív fúrok alatt lehet megszám, hogy hány autó halad át egy kereszteződésen, milyen sebességgel. Elég sok adatot gyűjtenek, már manapság is nem kell elmenni mondjuk nem tudom Japánba, vagy futurisztikus okos városokba, már ugye a Budapest és a vidéki városok is elég sok adatot gyűjtenek. És a kérdés, hogy hogyan nyúljunk hozzá? Ugye voltak Budapesten is próbálkozások, hogy akkor zöld hullám a villamosnak, akkor az autósok állhattak, ugye sokszor politikai döntési temelik-e vállalni azt, hogy mondjuk a tömegközlekedésnek előnyt adunk, és ezáltal az autósoknál meg, és akkor itt ugye még mérik, hogy akkor ez mit fog a konyhára, és mit viszel. Úgyhogy nagyon kevesen mennek ehhez hozzáállni manapság, miközben már nagyon jó rendszerek vannak, és nagyon jó a nagy gyártók, már nagyon komoly eszközökkel léptek piacra, amivel nagyon sok adatot lehet úgymond együtteni. Ugye, és akkor felmerül a kérdés, hogy ha nem is mondjuk ezt az okos város, én inkább azt mondja automatizált város, valamilyen módon automatizálni szolgáltatásokat, és ezt optimalizálni is őket, hogy nem mindig ugye a többedek kamera előtt ott üljenek, és akkor nem többedek kamera képít, nem tudja befogadni, nem tudsz többedek embert oda rakni, mint szükségeközpontba, hogy hogyan lehetne mégis feldolgozni rengeteg adatot, ami valós időben érkezik, ha mondjuk sok terabájt alatt érkezik, de azt nem lehet hiába rakunk a 100 dispatchert, vagy 200 embert a dispatchert, nem fog tudni rá jól reagálni, hogyan lehetne valamilyen módon optimalizálni. Ugye az első fontos állítás, hogy minden elemét ismernie kell. Vagy ha mi össze szeretnénk hangolni az autós forgalmat tömegközlekedéssel, vagy akár tömegrendezmények, akkor pontosan tudnunk kell, mi történik a városban. Tudnunk kell, hogy homozognak a buszok, tudnunk kell, hogy mondjuk a menetrendhez képest ott vannak-e, nincsenek, hányan vannak a buszon, merre mennek az autók, történt-e baleset a városban, hol kell kialakulni dugó, és akkor kellene úgymond reagálnunk. Hát ez egy nagy probléma van, hogy ehhez olyan hatalmas adatmennyiséget begyűjtjük, mert a szenzor technológia, a kommunikációs technológia az rendelkezésre áll, ebben nagy kívás már nincs, van nagyon sok kereskedelmi rendszer. Ilyen típus, ezt ha meg is veszi mondjuk egy város, begyűjti, ott van, ugye megveszi a nagy szervereket, ott van mögött, ott tárolják, beraknak rengeteg merevlemet, és akkor ott egy ideig tárolják a dolgokat, de mit csinálnak vele? És akkor itt van a neheze, az adatelemzés és gépi tanulás, és az látható, hogy ezzel még nem olyan sokan foglalkoznak a szakmában. Ahhoz képest, hogy mennyi mondjuk informatikus villamosmérnököt képzünk, ugye akár azt mondjuk, hogy nem tudom, 400-an kapnak diplomát egy évben, ahhoz képest nagyon kevesen azok, akik adatbányászok, adatelemzésben szakemberek is érnek hozzá. És a piacon is látható, hogy elég nagy hiány van, úgymond data scientistekből. Olyanokból, mert sokan mondják, hogy data scientist, mert jól néz ki, és rájegyekben érjegye, de akik éves következő dolgoztak, és valós adatokkal, és nyelvek komoly tapasztalatuk van, akkor nagyon kevés van. Így jött, ugye ez dobja fel ezt a lehetőséget, hogy vajon akkor, hogyha tényleg van egy komoly tudásunk az adatban, hogy készítenek, akkor mit tudunk csinálni ezek az adatokkal. Hát ezen gondolkoztak a kínaiak is, és rájöttek, hogy ezt az adatot használni kell. És bármilyen meglepés, mindig azt gondolunk Kínára, hogy hát ők majd lemásolják a nyugati termékeket, és akkor csinálnak olcsóban valami rosszabb minőségben. Hát eddig lehet, hogy ezt szoktuk meg, de meg kell szoknunk azt is, hogy ők vannak az élen. Az látható, hogy az ő képen már hogyan törtek az élre, de például a forga, az intelligens közlekedési rendszerekben, vagy forgalmérő rendszerekben, hát ők rakták ezt az első, számomra leginteresztettebb rendszer. Az Alibaba nevezetű cég, meg az a nem a City, ugye a forrást is jelöltem, hogy vezetem a képet, a City Brain, vagy a városi agy. Ugye a kínaiak azért vannak ilyen szempontból jó pozícióban, másnak gondolod lehet, hogy itt ugye a különböző adatvédelmi elveket megsért, az ott ugye mind alatt egy kézbe van, és befut. Ugye tudjuk azt, hogy kihagytek rengeteg kamerát a városokba, amelyek úgymond alfelismerésre használják. De rájöttek arra, kint vannak a kamerák, mert nekünk sok pénzbe került, ez egy dolog, hogy felismerjük az állampolgárokat, és fel lehetett követni, de mi lenne, ha a forgalmat is követni? Attól kezdve van alfelismerés szoftver a kamerán, minden egy másik fajta képi látási algoritmus is át tud rakni, ha mondjuk felismeri az autókat. Ezt így csinálták, egyébként minden kamerát lekötöttek ebbe a rendszerbe, azokból forgalmi jellemzőket tudnak kivonni képi látással. Most már általában egy mély tanuló deep learning algoritmusok vannak, neurális hálók és egyebek, amivel úgymond a forgalmi jellemzőket ki lehet vonni, de a fokhoz hozzáférünk az alkalmazásokhoz is. Ugye, aki kínálta volt-e valaki Kínába jutott időben, de azt lehet észrevenni, hogy nem fogadnak már sok helyen készpénzt, és készpénzre nem sokra jutunk. Egy alkalmazásra a WeChat-re lehet fizetni. A WeChat a sok mindent fejlesz, hol jár az illető, hol vásárol, mit csinál. És itt nem csak a WeChat van bekötve, vagy a kamerák mellett, hanem az összes keresőmotorjuk, az összes navigációs szoftver, minden, ami azt jelenti, hogy ők nincs olyan adat, amilyet mondjuk nem férnek hozzá a városban. És hát azt csinálják igazából, hogy látható is, hogy ilyen hatalmas kivetítők előtt ülnek, és ittenek a különböző riasztások, mondjuk a valahol, ahol azt látják, hogy dugó alakult ki, baleset alakult ki, megáll, ilyen megáll egy buszkarokban, akkor az egy egész sávon megfog, és lehet rá reagálni. Nem sokat tudunk róluk, mert azért elég zárt a rendszer, az a veszély nem fenyegetjük, be fognak törni a nyugati piacon, mert szerintem ezt a nyugati piacon nem fogják befogadni, nem fogják engedni, most egy ilyen kínai rendszer, ami ennyi adott gyűjt, adott vagyon nem fognak átadni nekik. Ilyen szempontból viszont valószínűleg az ázsiai piacon meghatározó, három kínai nagyvárosban már használják évesben, és az első adatok azt mondják, hogy ilyen átlagban ilyen 10-15%-kal tudták az autók átlagsebességét megemelni. Ami azt jelenti, hogy azért az kicsinek tűnik, de mondjuk az azt jelenti, hogy jóval gyorsabban lépdélnek az emberek. Ilyen azt jelenti, hogy 4-5-6 percekkel rövidültek a menetidők az autósoknak. Most olyan városokban egy nap van mondjuk 2 millió utazás, az megszorozva az 5-6 perccel, az már mérhető. Gazdaságilag is, a város szennyezettségét illetően, és a másik érdekes dolog, amit csinálnak, hogyha mondjuk mentők, vagy a rendőrségnek kell átérni egy forgalmas szakaszon, akkor zöld hullámokat adnak neki. Azt már megmutatták, hogy már most a nagyon komoly adataik vannak, hogy a mentők mennyire gyorsabban érnek ki a helyszínre, ezáltal emberéleteket is mentenek. Amikor nekünk megszületett, vagy nekem megszületett az ötletem, hogy egy ilyet kellene fejlesztem, hogy én ezt a Citibrainről nem tudtam, és azóta is, amin dolgozunk, ez egy kicsit túlmutat a Citibrain, ez egy remek rendszer, de nekünk vannak olyan mondjuk azt, hogy olyan szolgáltatásunk, amit mondjuk akár még a Citibrainben nem látunk, erről majd beszélni fogok, de mindenképpen ez fontos a tudatában lenni, akkor kínaiak ebben nagyon komoly fejlesztés, nagyon komoly rendszer raktak össze. Jó, van még egy érdekes dolog ebben a jelenségben, hogy mit fog ugye az 5G-nek a megjelenése, erről már sokat lehet hallani, hogy mit fog ezt hozni, és ez mindig azért több a marketing szolgálat, mint az igazi piaci, úgymond piaci alkalmazás. Én átgondoltam azt, hogy mondjuk szerintem az 5G mit fog hatni, milyen hatása lesz az ilyen típusú közlekedési rendszerekben. Az egyik ajánlítás az, hogy jelentős mértékben meg fogja növelni az adatmennyiséget, ugye? Eleve nagyobb sávszélességünk lesz, nagyobb adatátvételi rátánk, és még több adatot tudunk begyűjteni. Gondoljunk arra, hogy minden autonóm jármű, amelyik is a kameraképfelismerésen működik, és a többség ezt az elvet használja, 6 kamera van rajta, és ezek ugye magas felbontású kamerák. Ami azt jelenti, hogy 6 kameraképet lehet beszímelni. Na most ez egy 5G hálózat minden előzetes beszélés szerint el fogja bírni, persze meglátjuk, hogy hány autónóm jármű lesz. Ami azt jelenti, hogy még több kameraképet tudunk beszímelni a központban, még több képpel tudunk dolgozni. Akár nem is kell kirakni ezeket a kamerákat, ugye nem kell telepíteni őket, hanem ha minden autóban 6 kamera, akkor nagyjából ezeket a témeket egy központban fel tudjuk dolgozni, akkor nagyon sok információt hozzájutunk. Ugye itt akkor felmerül persze, hogy mire lehet használni, mire nem lehet. Itt az Európában elég szigorú GDPR előírások vannak. Magyarországon van a szabályozás, ugye, hogy ez belügy tudja ezeket a felvételeket nézni, akár valós időben, akár utólag. Ezért is mondjuk olyan megoldások a jók Európára, amelyek nem férünk hozzá a kameraképeket, hanem csak a forgalmi jellemzőket mondjuk ki, amik agregáltak, és akkor ezáltal mondjuk nem sérülnek semmilyen GDPR elve. Ami másik nagy változást fog jelenteni, hogy ugye tudjuk azt, hogy nem csak hogy a nagyobb adottársítani rátája van az 5G-nek, hanem hogy több szenzort is tud kezelni, több adat forrás tud kezelni egy egységi területen, de ezt még több szenzort lehet lerakni. Itt ugye látod, hogy a forgalom megfigyelésére nagyon sokféle szenzor alkalmas, ilyenek például különböző ugye Bluetooth szenzorok, ilyenek az RFID szenzorok, sokféle technológiát tudunk majd úgymond használni, és ezeknek akár azt mondva összegyűjti egy GPA a különböző információkat, és akkor mondjuk akár 5G-vel lehet egy központba küldeni. Jó, ami még egy érdekes dolog, hogy a járművek között és a jármű infrastruktúra kommunikációban is most kezd el terjedni az 5G. Úgy látszik, hogy úgy tűnik, hogy egy nagy harc van a 802.11b szabvány és az 5G szabvány között. még nincs eldöntve pontosan, hogy melyik is lesz, általában a megoldás, hogy mind a kettőre fókuszálnak, mind a két változat megtalálható. Ugye a kérdés az egy wifi alapú szabványt fognak használni a gyárművek közötti kommunikációra, ezt tesztelték a kollégáink, elég jól működik, tesztelték Magyarországi városokban is, tesztelték autópályán is, ezek a több száz méterekre el tud szépen vinni és tudnak kommunikálni az autók, átérnek az üzenetek, ezek szabványos protokollok, szabványos üzenetek, ezt komoly szabásítási szervezetek vannak mögöttük. Meglátjuk azt, hogy itt azt mondom, hogy itt nem is biztos, hogy a műszaki, tudjuk a szakmában, nem mindig a műszaki tartalmas, a műszaki paraméterek döntik el ezt a harcot, hanem hogy a gyártók mindenre teszik le a boksot, és melyiknek lesz nagyobb háttérország, ezt még nem lehet látni, de az biztos, hogy, hogy az önkényt is meg fogja vetni a szalánnak. Másik pedig ugye egy nagyon fontos dolog, ez is szerintem mindenki hallottam, az alacsony válaszidő, ami azért jó, mert nagyon kicsi lesz a késleltetés, ha mondjuk, hogy beérkezik az információt, feldolgozzuk, azon legalább a terjedési időn, vagy mondjuk a beérkezési időn nem veszünk, ezáltal nagyon gyorsan tudunk reagálni. Ugye látható, hogyha mondjuk történt egy baleset, akkor ha megvárjuk azt, hogy már feltorlódnak az autók mögötte, akkor már nagyon nehéz beavatkozni. Ha az autó még beállt a bukóba, azt már nem fogod tudni elterelni. Vannak már most olyan megoldás, hogy kameraképből 3 másodpercben a baleset előtt mellátják, hogy baleset lesz. Mert egyszerűen felismerik azokat a mintázat. Ez kell egy komoly tanulóhalmat, vele lehet tanítani, és akkor már előzetesen tudod, hogy a baleset nem fogod tudni megakadályozni 3 másodperc előtt, de tudjuk, hogy baleset történt, ezáltal már mondjuk be tudsz avatkozni, akár a lámpákat tudod átállítani, akár más módon, erről majd beszélni fogok, hogy milyen módokkal lehet beavatkozni. Itt az 5G is egy érdekes történet, hogy hogyan fog ez beépülni ezekbe a közlekedési rendszerbe, de mindenképpen hatni fog ezeknek a fejlődésére. Jó, mondanék egy pár szót, hogy mi most mivel foglalkozunk, és hogy látom, hogy ennek milyen lehetősége lesznek majd a világpiacon. Ugye ez egy 3 éves, vagy 3 plusz 1 éves K+Z projekt. Itt a PME két ipari partnere, magyar ipari partnerrel fejleszti, és az a cél, hogy a globális piacra menjünk. Magyarországi városokban szeretnénk tesztelni ezt a rendszert, viszont szeretnénk világpiacra lépni bele. Hát a világpiac az elsősorban számunkra európai városok jelentik, és itt már úgy látom, hogy van is még a rendszer, nem készült, most vagyunk az első évét zárjuk a fejlesztésnek, de hogy már van most érdeklődés, hogy egyes elemeit akár kipróbálni európai, más európai nagyvárosokban is. 5 izgalmas kutatási terület van, amivel foglalkozunk, itt most a PNL-ről beszélek, de mi foglalkozunk is, ami szerintem mind az 5 terület nagyon fontos egy ilyen közlekedési rendszernek az összerakásához. Az egyik a gépilátás, ezen egy 5 fős csapat dolgozik nálunk. Ugye itt a kihívás az, hogy azt már tökéletes végigmenők mellett nagyon jó felbontású kameráknál már az interneten is lehet találni olyan gépilátással rendelkező szoftvert, amely felismeri, hogy ez most itt egy kamion, ez itt egy macska, ez itt egy terror. Oké. De mi van, ha kis felbontású kamera? Mi van, ha városban mondjuk nem forgalomfigyelő kamerák vannak, hanem térfigyelő kamerák? Amelyek nem azért vannak, hogy a járműveket ismer fel, gyenge felbontás. Azok a képekkel mit tudsz tenni? És mondjuk azt mondja a város, hogy én nem fog telepíteni neked 1000 kamerát, ha van 1000 térfigyelő, használd azokat. Ez már egy kihívás. Ugye nem mindig ideálisak a fényviszonyok. Ha köd van, akkor mit csinálsz? Akkor nem látod rend szeret, ugye akkor nincs információt. Vagy mi van akkor, ha hó esik? Mi van éjjel? Van-e itt a kamerád? Itt nagyon sok kihívás van. A másik érdekes dolog, amivel még foglalkoznak, hogy nem csak azt nézik meg, hogy felismerjük, hogy hány autó van, de az is felismerjük, hogy milyen sebességgel haladnak. És ami meg azt mondja, még egy nehezebb feladat, hogy pont amiről beszéltem, hogy a balesetet felismeri, illetve, hogy felismerjék azt, hogy torlódás kezd kialakulni. Hogy megtanítani az algoritmusnak azokat a mintákat, hogy hogyan viselkednek az autók, hogy egy ilyen toppendú hullámok megállít, az, ami majd egy humóhoz, úgymond, rimukulnak a kialakulását fogja elhozni. Ez az egyik izgalmas területemmel foglalkozunk. A másik, ez a stream processing, nem tudom, hogy hányan hallottak róla. Itt a teremben van valaki, aki esetleg stream processing? Nem, nagyon igazuk meg van. kiváló. Ez egy nagyon új technológia, ez igazából a nagy adatmennyiség lett kitalálva a Big Data-ra, ugye az angol neve. A lényeg az, hogy a klasszikus adatbázisok azt csinálják, hogy érkezik az adat, belekod egy hagyományos adatbázisba, ugye beírja, és majd kiolvasod, amikor szükséged van rá. Nekünk nem ezt kell tenni. Mert amikor terabájtok érkeznek be folyamatosan, akkor nekünk on the fly, vagyis gyakorlatilag úgymond rögtében kell elemezni az adatot. Nem, nincs időnk beírni egy adatbázisba és mondom, majd kiolvasni, hanem nekünk rögtön reagálni kell. A Netflix, a Facebook ilyenek használják már a különböző stream processing platformokat. Van egy pár jó ilyen platform, ilyen Kafka mellett döntöttünk, ami lehetővé teszi azt, hogy amikor nagyon sok adat érkezik webszerre, akkor azokat feldolgozzuk, de csak olyan mértékben, amivel úgymond kiszolgáljuk majd a következő modulót, és ez pedig a mesterséges intelligencia. És ez a harmadik csapatunk, itt is ugye itt hát több kollégával dolgozunk, illetve hallgatókat is bevonunk ebbe a munkába. A lényeg itt az, hogy amikor beérkeznek ezek a különböző adatok, ugye eleve közös formátumra kell őket hozni, mert ugye nem mindegy, hogy Bluetooth-ból kapod, RFID rendszerből, nem mindegy, hogy a busz vette fel a tömegközlekedésből, akarnak a tömegközlekedési buszokból származó szemből, akkor csomó városban ilyenek is vannak már Magyarországon is, például akár Pécset vagy más vidéki városokban is már a buszokról is, vagy a Kutár Budapesten sok buszadatot is már le tudsz hívni. És vannak közöttük nagyon hasznosak, hogyha a busz lassan halad, akkor azt jelenti, hogy ott valami gond van. Ha a buszra kapcsolt a törlőjét, az azt jelenti, hogy eső van. Ez ismét egy jelzés. Nagyon sok pillanat érkezik be, és itt a kihívás tényleg az, hogy hogyan tudunk, hogy építünk modelleket, próbáljuk megtanulni a viselkedését egy városnak, de mi van, ha lerobbant valahol egy busz? Hogy hiába tanultunk meg valamit egy útszakaszra, egy adott napszakra, az nem lesz többet érvényes erre. És ennek a csapatnak az a feladata, hogy előrejelzéseket tudjon adni. Meg tudja tanulni azt, hogy mondjuk, hogy néz ki egy baleset. És amikor ez bekövetkezik, akkor nem hajlanik a rendőrt kiér és majd intézkedik, hanem rögtön akár a rendőrséget lehet riasztani abban a pillanatban, a másik pedig, hogy akár már rögtön be lehet avatkozni. Már rögtön akár át lehet programozni a lámpákat, ott, ahol a baleset történt, ott úgyse fog senki elmenni, mert lezárja az utat, akkor ez a rakjunk pirosat, és minden vakörönyi az utakra meg rakjunk akár hosszabb zöldeket. Ami azt jelenti, hogy elkezdett terelni a forgalmat, ugye ha felhasznál az autóvezetők, és ha még ez menni, van egy mondjuk városi app, amely még segít, és az információt, hogy merre tudsz kerülni, akkor nagyon szépen el tud vezetni az embereket a helyszínről. Ugye egy Waze azért nagyon más, mert ő azt mondja, hogy mi van most. Egy Waze nem fogja neked megmondani, hogy most fél óra a dugó lesz, de azt mondja meg, sokszor, amikor én úgy álltam, hogy dugóba voltam, akkor népen is mondta a Waze, hogy dugóba vagy, hát igen. Ezt ma rájöttünk mi is. Tehát nagyon vagy onnan már a dugóban nehéz kijönni, és nehéz látni. Van még egy negyedik csapat. Ez is egy izgalmas kívás, hogy hogyan lehet a közlekedési lámpákban, ugye most a beavatkozásról beszélünk. Oké, rájöttünk arra, hogy itt dugó fog kialakulni mondjuk 25 perc múlva, de mit csinálunk? Ez a csapat azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet a közlekedési lámpákba belenyúlni távolról. Hogyan lehet az úgynevezett fázis terveket. A fázis terv azt mondja, hogy meddig lesz zöld, meddig lesz sárga, meddig lesz piros, hogyan lehet ezt átalakítani. Ez úgy azt gondolom, hogy apróság, hogy most 3 másodperce tovább van zöld, na is. Hát voltak ilyen kísérletek, és Budapesten elég szépen beállítottak részeket, elég komoly dugókat okoztak. Már 3 másodperc több lett zölddel, már egy bevezető szakasz is lepítottak a Budapesten, szóval hogy nem mi voltunk, úgyhogy mielőtt még nem mi voltunk, majd a jövőben fogunk csinálni dolgokat. Viszont méretében, ugye már az új gyártmányok, akár Siemens, akár Svarko, több gyártónak is már vannak olyan lámpája, amelyek erre képesek, hogy távolról tudod őket irányítani, és távolról tudod állítani a fázisterveiket. Sőt, már olyan lámpák is vannak, amelyeken már akár kutatnak gépi tanulási algoritmusok. Ezzel foglalkozunk is, hogy a lámpa megtanulja azt, figyeli, ha van egy kamera, megkapja őket, akkor figyeli, hogy hányan vannak mondjuk a sorban, és megtanulja azt, hogy mondjuk egy tinnél több autó áll előtte, akkor mondjuk kicsit megnyújtja a zöldet. Egy másik izgalmas dolog, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk érkeznek, ugye ilyen csomósodások vannak a forgalomban, és mondjuk egyszer érkezik 20 autó, és utána meg lehet, hogy nem érkezik egy ideig egy sem. És akkor, ha mondjuk csoportba jönnek, akkor engedjük mi át ezt a 20 autót, kicsit nyújtsuk meg egy-két másodpercre a zöldet, átért mind a 20, és akkor majd, ha eddig a következő 20 megérkezik a másik láb, vagy valahonnan, úgy addigra ugyanúgy át tudnak majd menni. Nem egy egyszerű dolog, egy lámpánál ez már nagyon jól működik nekünk, de mi van, amikor 10 vagy 20 vagy 50 lámpát kell összeszinkronizálnod, hát ez még, azt mondja, ezzel még sokat fogunk dolgozni. Jó. És az ötödik csoportunk, ez pedig a V2X kommunikáció. Itt most ott tartunk, egyébként a csapatunkból ugye a Javakult is egy nagyon jó magyar cég, a Consigni, akik ezt tűzték az ászlójukra, és nagyon jó kapcsolat van, ők is sokat beszélünk ilyen eszközökből. Ugye az látható, hogy a V2X, ha elterjed majd még, azért elég kevés autóban vannak ilyen egységek, de nagyon komoly dolgokat tesz lehetővé. Ugye akkor lehet, hogy nem is kell belenyúlnunk a lámpába, hanem egyszer csak elterjesztjük az útszakhoz az összes lámpának, aki magad mögöttünk jön, mondjuk egy országét, ami azt tudja, hogy egy dugóban, rögtön kerül a másik irányba. Vagy gondoljuk bele, amikor vajon egy a mentőautó, akkor nem kell távolról neki zöldet adni, hanem ezt kommunikál a lámpával. Ilyet egyébként csináltunk, de mostunk, nem valós forgalomban, mert ez ahhoz külön engedélyek kellnek, meg mentőautók, meg egy bonyolult dolog. Tehát megmutattuk, hogy ezt már műszakilag meg lehet oldani, hogy a mentőautó ott van ez a tetség, rádió tetség, kommunikál a lámpával, speciális jogosultságai vannak, és akkor a lámpa érzékeli, hogy hol van, folyamatosan adja a pozícióját, kiszámolja, hogy mikor érkezik hozzá, és akkor ad neki zöldet. Ez annyiból is jó, mert akkor tényleg nem az történik, hogy akkor ugye nem szirénázik és megy át a pirosokon, és akkor sokszor ütközés van meg sokszor vannak ebből balesetek, hogy mondjuk, hogy átmegy a piroson, és valaki meg nem látja, hogy honnan jön. Itt a V2X-re pontosan látod. Minden autó, aki a környéken van, meg fog jelenni neki, hogy honnan érkezik a mentőautó, és mondjuk húzod félre, érkezem. Ilyen típusú üzeneteket is a V2X-re el lehet terjeszteni. A másik érdekes dolog, amikor az infrastruktúra üzen az autóknak, amikor azt mondja, hogy most nagyon csúszós az út. De amit az előbb is mondtam, hogy dugó kell kialakulni, kerül valamelyik útvonalon. Ezek azok a mondjuk a legizgalmasabb. Én csak hoztam egy nagyon, nem tudom mennyire látszanak ezek a feliratok, csak gyorsan ugye, hogy igazából hogy működik a rendszerünk, vannak különböző beérkező adatok, kameraképp adat, óvó az óvólat, az egy jombor nézet lehet autóból, akár autószenzorokból lehet, autóbuszokból, villamos, bármi. Induktív furkok, lámpavezérés, ez egy fontos, hogy most hogy vannak beállítva a lámpák, GPS kódjának a felhasználóktól, ugye ez együtt kell működnünk, olyan navigációs szoftverek egyáltalán ezeket tárolják, ilyen, hogy mondtam, ilyen akár hír, vagy ilyen akár tomtom. Itt látható is, most itt alap van egy jó kezdemés Magyarországon a napportál, ugye elvileg kötelezettsége lesz az állami fenntartási intézményeknek, hogy a feltöltsenek sok adatot. Csinál elvileg nagyon sok adat elérhető lesz, akár a magyar közúttól, akár más szervezetektől. Valószínűleg, hogy itt is sok hasznos adat lesz, amit hozzá lehet férni, majd úgymond nem kell értük külön fizetni, nem kell külön be kell regisztrálni és hozzá lehet férni. Igazából ezeket öntjük be egy vendor platformba, itt is van egy érdekes kívás, ez az, hogy lehet egy formátumra hozni, amiket tudunk használni. Ugye, ahogy mondtam, van egy stream processing platformunk, azon átfolynak az adatok, megkapja az AI, a mesterséges intelligencia modul, ez alapján megalkotja ugye a modelleket. Van egy adatbázis, ahol minden el van tárolva, ez egy, mondjuk az, hogy nem is hagyományos adatbázis, de a leghasonlóbb ahhoz, hogyha esetleg valamit ki akarunk majd elemezni, és a útólag megtehetjük ezt. Így gyakorlatilag ami döntéstől volt, egy dispatcher központba fut be, és a dispatcher központba történik a döntés. Én még olyan hívábrándokat nem kergetik, hogy azt történik, hogy meg kiszámoljuk, megjósoljuk, és akkor automatikusan beállítja a lámpákat, és minden megy. Én azt hiszem, hogy itt még nagyon nem tartunk, meg lehet, hogy a következő 10 évben se tartunk majd még itt. Szerintem az egy valós alkalmazás, hogy elmondjuk, hogy mi fog történni, és a városvezetés, a város forgalomirányítása dönt. Ugye, ahogy mondtam, ez sokszor stratégiai, politikai kérdés, hogy mit akarnak, azt akarják, hogy a belvárosban még több autó menjen át, vagy még kevesebb. Hát ha növeled az átlagot, akkor még több autó fog megjelenni a belvárosban, hát pont azt akarják, hogy ne menjenek át az autók, akkor más kell csinálni. És egy ilyen forgalomirányító rendszerrel sok mindent meg tudsz csinálni, az a kérdés, hogy mi mondjuk az adott városnak a stratégiai célja. Ha ő nagyon zöld akar lenni, akkor azt is megtehet, hogy csak azokat az autókat engedi át ennek köszönhetően, egy RFID rendszerrel, amelyek mondjuk amelyek elektromos autók, és azt mondjuk csak elektromos autókat a belvárosba behajtani. Ezek már egyedi döntések, és abban hiszek, hogy minden városnak ötvözlöntésképpen meg kell hozni. Egy ilyen típusú rendszer, bármelyik modult is használva, lehet, hogy szükség az összes modul ebből, vagy nem fog ennyi fél adatot használni, de az a lényeg, hogy valamilyen féle úgymond városi problémát megoldjunk. És akkor még mutatnék pár kihívást, hogy a mesterséges intelligenciának az alkalmazása milyen kihívások elé állít bennünket, és aki foglalkozunk vele. Ugye azt mondjuk, mi is a gépi tanulás? Hát én azt mondjuk, hogy mesterséges intelligencia, tehát nem mesterséges, hanem intelligencia, tehát ez a név terjedt el. Nekem a sokkal pontosabb még egy gépi tanulás. Gyakorlatilag olyan modelljeink vannak, hogy van elég tanuló halmazunk, akkor megtanulja a különböző mintákat, és azokat majd úgymond tudjuk használni valamire. Na igen ám, de itt pont az a kihívás, és az elég sok fejlődést okoz, persze születnek megoldások tőlünk, meg másoktól is, de ezek azért mindig is kihívások maradnak. Mi van, ha valamilyen anomália megjelenik, vagy mondtam, leesik a hó, eső esik, mi történik? Megtanultuk valamit, hogy mondjuk ezen az úton, itt szinte a magyar tudósok körútján, mindig mondjuk 2 délután el tudsz menni, nincs dugó, van parkolóhely. Na mi van, hogy leesik egy hó, vagy valami eső, és mindenki autóba ül, és akkor eljön mindenki, és még több fog kétszer a nyomtól lesz, mint egyébként. Nem ezt tanulta meg a modellet. Vagyis akkor neked újra kell fejteni a modellt. Vagy amit még egy érdekes megoldás, amit mi is csinálunk, kipróbáljuk, hogy melyik viselkedik ma jobban, hogy megtanítod esővel is, meg eső nélkül is. Megnézed, hogy milyen, amikor eső van, milyen, amikor nincs, milyen, amikor dugó van, milyen, amikor nincs. És akkor gyakorlatilag érzékelned kell azt, mondjuk ide esett ilyen előrejelzések érzéket, hogy mikor lesznek esős napok, és akkor azokat a modelleket használod. De azért mondom, a másik opció, hogy újra tanítod folyamatosan valós időben. Hát az azért nem tudom elképzelni, hogy a városi nyitott szerve majd a gépi tanulásod is értsen, meg a újra tanítja meg. Ott akkor állandó jelenlétkel a részünk, ami meg más kérdéseket lesz fel. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés. Ugye a másik, egy érdekes megoldás, amit itt találtunk, az pedig az, ugye, hogy na, ahány lámpád van, mondjuk közlekedési lámpa, annyi predikcióra, ahány útszakasz, annyi predikciós modellt kell kialakítani. Tehát ez látható, hogy egy nagy város nem annyira skálázható, és akkor azt kell megnézni, hogy melyikek azok az útszakaszok, útvonalak, amelyek hasonlóan viselkednek. És elég meglepő eredményekhez jutottunk, mert volt olyan, hogy mondjuk beszélünk 50 atmoszférű mérőpontot, és kiderült, hogy távolítottunk mind az 50-re egyszer egy modellt használva, és mondjuk, hogy ilyen 2-3-4%-os hibákkal tudta kihozni. Ami azt jelenti, hogy nagyon sok mérőpont ugyanúgy működik, hát gondoljunk csak bele, hogyha ugyanaz az útnak a folytatásra, amit eldaraboltuk, azok valószínűleg ugyanúgy fognak viselkedni a nagy artériák, azok valószínűleg minden szakasz ugyanúgy fog viselkedni. Most ezen dolgozunk, hogy hogyan lehet ezeket klaszterezni, hogyan lehet megnézni, mennyire állnak közel egymásra a viselkedésük, és ezáltal lehet mondjuk a predikciós modellek számát és a számítási igényt is csökkenteni. Ami még pár érdekes kérdés, ugye, hogy hogyan detektálod a közben, mi az a közlekedési anomália? Mi az, ugye erre nincs egy definíció, nincs egy exakt mérnöki definíció, mit nevezünk dugónak. Az egyik város így definiál, az egyik kutatóintézet így, a másik cég amúgy. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy tényleg hogyan lehet a dugót jól érzékelni, mit nevezünk dugónak. Ha lecsökken a sebességük 30 km/h alá, vagy egy útszakaszon nagyon sokan vannak, nagyon lefedik az adott útszakasz. Ez egy érdekes kérdés. Elég sok ilyen közlekedési dugót sikerült megnézni, átnézni, és születtek, hogy általunk mondjuk olyan definíciók, amelyek elég jól meg tudják fogni. Itt mindig azt mondja meg, hogy hogyan validálod, hogy tényleg, amit te meg azt mondod, hogy ez a közlekedési dugó, akkor később az is lesz-e vajon, vagy nem, mert így tudod csak is validálni, hát ezeket szeretnénk majd lemérni. A másik érdekes kérdés nem is, hogy itt most ez dugó lesz, vagy nem, hanem hogyha kiderül, hogy dugó, akkor hogyan fog hatni környezetében lévő utakra. És itt erre készítünk most elég komoly modelleket, amivel előre tudod jelezni azt, hogy itt most kialakult egy dugó, akkor mondjuk 2-3-4 kilométerre azok az útszakaszok, amelyek összekötetésben állnak, és mondjuk egy főcsapás irány, ott vajon mikor fog odaérni a dugó. És akkor el is fel lehet készülni, és az út közbeni lámpáknál, vagy az út közbeni, ha vannak ilyen városi appok is, vannak elég sok helyen, akkor ott, hogy akár a vézel is együtt lehet működni, és azt megfigyeltük, akkor a véd nem csak azt tudja már, hogy most megmondja, de nem mondja nektek, hogy a következő 10 percben ne válaszoljatok ezt az útszakaszt, mert az biztosan lesz. És akkor ez már egy plusz érték, amit lehet nyújtani, úgymond akár az autósoknak. De ez érinti a buszokat is. Mert ezzel előre lehet jelenni, mondjuk a busz késni fog, mennyit fog késni, beragadt a dugóba, tudjuk azt, hogy kírják ott a sokszor is, hogy futár kír, hogy mennyi, és akkor nem 50-10 perc majd a busz, mert hát beragadt valahol, és lekésünk egy csatlakozás. Jó. Igen, az időbeli terjedés, amiről itt beszéltem, ami izgalmas lehet. Jó, ez mind olyan állapotban van, hogy ugye dolgozunk rajta, még nincs kész a rendszer. Azt is nézzük, hogy ki sok olyan, úgymond céggel vettük fel a kapcsolatot, és olyan, akik valami hasonlóan dolgoznak, vagy hasonló, úgyhogy van egy elég élénk együttműködés, szakmai együttműködés, van egy újon alakult, mondjuk azt, hogy kutatói hálózat, ez az EI Urban Mobility, amiben van egy City Club is, ahol 40-50 európai nagyváros lesz rész, és ez nagyon jó, hogy az európai nagyvárosokkal jövőtén egy kis lesz egy nagy találkozó lesznek, és el lehet, ők fogják elmondani, hogy hogyan látják, mire van igény, hogy mit lehet használni. Úgyhogy megállom sok mindent az egyetemen, meg a cégekben, és aztán persze azt, hogy a hétköznapokban ezt hogy lehet használni, egy másik kérdés. És az szerintem nagyon fontos, amikor egy ilyen rendszert tervezünk, akkor mindenképp az elejétől kezdve a városokat be kell vonni. Mert nekik lehetnek elképzelésünk, hogy ők azt szeretnék, hogy minél gyorsabban átjussanak az autók a belvárosok, lehet, hogy kiderüljük meg azt, hogy kitiltsák az autókat a belvárosból. Azt is el lehet érni egy ilyen rendszerrel, vannak rá különböző módszerek, de akkor más kell optimalizálni. Jó. Ugyanamit még mondtam, hogy a lámpákkal lehet beavatkozni, lehet kiadni ilyen visszajövés figyelmeztetéseket, de mindenképpen nagyon jó lehet egy városi app is. A városi app akkor működik jól, ha tud terhelés elosztást is. Hogy mondjuk azt mondjuk, hogy az egyik autósnak az, aki ez tudott választ, a másiknak az. És sokszor egy vég vagy egy másik típusú navigáció, tehát mindenki ugyanarra az útra visz. Oké, hogy bedobult egy útvonal, mindenki átküld egy másikra, akkor az is bedobul, és aztán akkor lehet őket visszavezetni. Tehát a ping-pong effektus ezt be tudsz következni. Úgyhogy köszönöm szépen, nagyjából ennyit szántam a mai alkalomra. Még egy ilyen, ugye mindig a végére betettem ezt, hogy akkor merre is tartunk, ez egy mindig egy érdekes kérdés. Okozunk magunknak problémákat, és akkor azokat megpróbáljuk megoldani a technológiával. Köszönöm, hogy meghallgattak, és hát nagyon sok szeretettel várom a kérdéseket, úgyhogy remélem még egy szakmai diskurzus kialakul ugye végén. Köszönöm szépen. Köszönöm
szépen. Nagyon érdekes volt az előadás, nagyon sok minden követett, és nagyon elgondolkodott. Az egyik dolog az, hogy autonóm autókra vonatkozóan, amit mondtál, hogy lehetnek saját rendszerük, saját informatikai rendszert építenek ki az autonómiát. Folyamán erre vonatkozóan már megjelent a Mercedes-ék, az Informatikai és Technológiai Minisztériumban, és bejelentették, hogy nekik erre különösen igazság kell, és ez olyan titkos legyen, hogy senki nem lehet őket hallgatni, amit innen bőkezve kiderülhetik őket, mert ilyen nincs, hogy nem tudják lehallgatni. Tehát megjelent, és meg fognak jelentkezni a nagy autógyárat, hogy neki kell különböző fejlenni igazság. Már a jelenben kívületet is kaptak rá, hogy segítünk ennek. Ez az egyik oldalunknak. A másik dolog az adatgyűjtés. Nagyon szépen elmondtad, hogy rengeteg adat áll rendelkezésre, és az adat feldolgozása gyengéjelnek. Az Európai Unió most fogadott el a mesterséges intelligenciát a vonatkozóra, meg a közére vonatkozóra, és megjelent most mögött egy tanulmány, hogy az egésznek a kulcs az, hogy újabb adatokat és még több adatokat kell gyűjteni. És ez az egyik fő kérdőjelben, sőt a személyes adatokból is sokkal többet akarnak elkapni és felhasználni. De ez a felhatárás valahogy nem megy. Most itt az intelligens városnál is az a véleményem, hogy volt egyszer egy, hogy a tömegközlekedés helyettünk ellenére, akkor a tartósítva nyilatkozott nem, a tartósorban a gyorsítás, stb. Igazából a közlekedek a városban, két tapasztalatom van egy. A lámpák szinkronizálása nem működik, a főútvonal, külvilág, sorosság, egyéb út. Más a hétköznapi, más a vasárnapi. Vasárnap ugyanúgy csinálja mesterségesen az uborka lámpa, mint egyébként. Elmondtak, hogy csináljátok a kísérleteket, hogy nem lehet egyes útszakaszokra egy kísérletet csinálni, hogy hogyan működhet. Amit elmondták annak alapján, vagy rengeteg sok tempók alapján, nem lehet egy rendszer kidolgozni, és sose lehet működőképes rendszer. Hiszen annyi ellentmondó szempont van, hogy most a mentőket is előre akarjuk fejteni, ez is az, nem fog működni. Eljutunk odáig a magyaros megoldásig, hogy nem lesz belőle semmi, csak beszélünk róla. Nem lehet egy egyszerű megoldást csinálni, és aztán azt tovább fejleszteni és okosítani. Véleményem szerint valóban ebből az irányba kéne eljutni, mert én is tételtem kiradást nekünk, hogy szoftver fejlesztésre megvettünk a fülkötét, és két évig kiadottunk a bevezetésre, mert annyi speciális magyar szempont jelent meg, és részletet, hogy gyakorlatilag nagy nehezen tudtuk beüzemelni, mert annyi saját körzetünk volt. Most itt volt egy ilyen ötletbörte, különböző területek. Most ha ezeket mindegyiket figyelembe vettük, nem lesz ötletbörte. Ezért mert most doktor, valahol egy kicsit egyszerűsíteni kérni a fölcsapás irány, abban az irányban a kísérleteket folytatni, bekapcsolni, kikísérletezni, és utána lépni tovább. Lehet, hogy ez az én gyengeségem és hülyeségem, de én azt hiszem, ha minden szempontból figyelembe vettük, nem lesz belőle sem működő szoftver, sem működő rendszer.
Tehát ugye nyitott kapukat dönget, én itt elmondtam, hogy mindent lehet csinálni. Ugye, ez nagyon fontos szempont az, ugye, hogy moduláris legyen a rendszer. Ami azt jelenti, hogy sokféle lehetőséged van. Szerintem a tesztelésnél nagyon fontos, hogy egy egyszerű pluszkét kell kiválasztani. Ami azt jelenti, hogy egy egyszerű problémát lehessen vele megoldani. Ez az egy probléma, hogy ők nem tudom én, azon a belvárosi útszakaszon nem szeretnek annyi autót. Vagy azt szeretnék, hogy nagyon gyorsan átmennek az autók. Mit lehet tenni? Vagyis azt hiszem, hogy mielőtt még, és ez természetesen így is lesz, és így is történik, hogy mielőtt még mondjuk egy egész város beborítanál, egy egész városon kísérletezel, először azt kell megnézni, és ezért idén már lesz pilot helyzet, hogy ki is próbáljuk, hogy hogy viselkedik egy kisebb útszakaszon. És mondjuk, amit mondtál a problémát, ugye, hogy nincsenek a lámpák össze szinkronizálva. Hát oldjuk meg ezt a problémát, szinkronizáljuk össze a lámpákat. Vagy azt, amit mondtál, hogy mondjuk vasárnap ugyanúgy vannak a lámpák, mint pénteken. Hát akkor oldjuk meg ezt a problémát, legalább azt tanuljuk meg, hogy akkor vasárnap kinek kell adni hosszabb zöldet, kinek kell adni hosszabb pirosat. Szóval, hogy abszolút egyetértek, hogy az alapjúzképekből kell indulni, és amikor ugye most városokkal kommunikálunk, el is készítettem nekik egy ilyen, mondjuk azt, hogy fordulni, hogy mik azok az egyszerű szolgáltatások, amiket mondjuk ki lehet próbálni, sikerélmény van. Mert szerintem egy város is akkor lesz nyitottabb, és akkor lehet egy még egyet tervezni mellé, még egy, és akkor ugye akkor a város is nyitottabb arra, hogyha lehet, hogy van valami sikerélmény. Szerintem nincs olyan városvezetés, aki azt mondaná, hogy itt van egy bonyolult rendszert, használjuk holnaptól. Az látható, hogy már most vannak olyan gyártók, akik tudnak nagyon komplex rendszereket. És mégse, a város meg is vette őket, de nem használja. Egy, nem tudja használni, kettőnek is, hogy bízik, hogy akkor is tényleg rábízza. De szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy alap dolgok működjenek, azokat lehet teszteljük, hogy megbízhatóan működnek, és akkor lehet ezt kibővíteni. És ez nekünk rendszerfejlesztés szempontjából ki kell azt találni, hogy mik azok a blokkok, mögé kell rakni azt a stream processing technológiát, ami elbír majd terabájtokat is, lehet, hogy most csak nem tudom, megabájtokat kell feldolgoznia, de nekünk úgy kell a skálázhatóvá tenni, hogy ezeket a szolgáltásokat bővítjük, akkor ne dolgozott fordított rendszer legyen, amikor egyet kipróbáltam, hogy fejlesztünk el egy másikat. A mi rendszerünknek el kell bírnia ezt a teljes spektrumot, azt, hogy most ennek a teljes spektrumnak a 2%-át próbáljuk most ki, és mondjuk legyen sikerélmény város lakóknak, akik ott élnek, akkor lehet a következő 2%-ot is kipróbálni. Szóval én ebben hiszek, hogy nem az történik majd, hogy itt most mindent becserélnek, a másik pedig, hogy később egy város mennyire enged egy kísérletet. Ugye? Mert vannak jó berögződő dolgok, azért a közlekedési, a forgalomirányítási terv egy városnak, ott már nem elég, hogy úgy, hogy csinálnak mindent. Ugyanis Ford számlák készen, hogy most is látod, leszállt a villamosok számlak, a fiatalok számlák, hogy hányan szálltak rá. Ebben a világban nőttek fel, ezt tanulták, ezt csinálják. Most te jössz azzal, hogy itt hoppá, ott nem 8-an vannak azon a villamoson vasárnap, hanem 24-en, mert van egy tömegrendezvény, és azt beépítettük a modellbe. ugye ez egy másik világ, úgyhogy én is azt mondom, hogy itt apránként kell ezeket a dolgokat, nem lehet.
Ezeket dolgokat szeretnék megkérdezni, aki sokat járódik az emberesen alaszolta, számtalan az előfordulós, hogy egyszer csak a
képzőt.
Földgyorsul és semmiféle eseményt nem találni. Már többen vizsgálják, én úgy tudom, illetve, hogyha az egyszerű intelligenciát tudja megoldani a képzőt.
Ugye az, hogy valami történt, amit nem tudunk megmagyarázni, és amit nem tudjuk mérni, akkor is tudjuk megmagyarázni. Az, hogy egy autópályán én azt láttam, hogy például olyan történt, hogy valaki lefékezett mondjuk, csak lefékezett, és azáltal már beállított, nem tudom, egy 5 kilométert mögötte. Hogy ezeket nem tudjuk megoldani, meg nem is ez a cél. Ugye mi nem is az autópályán vagyunk, hanem a városi körülményeknek. Meg kell oldani, de hogyha valaki befékez, én megmondom, hogy mi oldja ezt meg. Az autonóm jármű oldja meg úgy, hogy nem fog senki befékezni, mert amikor már megindul egy 500 konvojos autonóm jármű, és mindenkinek beállítják a 67 km/h, akkor senki nem fog elbankulni, senki nem ivott meg 4 sört előtte, senki nem nézi az okostelefonját, vagy nem idegesíti hátul az anyós, és befékez be, szóval hogy vagy mit tudom kicsoda, szóval hogy én azt mondom, hogy itt az emberi tényező miatt lassul ebbe. És az emberi tényezőt nem tudod kivenni a rendszerből, csak úgy tudod kivenni, és igazából egy ilyen rendszer akkor még hatékonyabb, ha tudod irányba járműveket. És egyszerűen azt mondod, kiraksz egy rosszágyűjét, hogy itt ki van számolva, itt 64 km/h megy mindenki. Így fogsz odaérni a zöldre mindegyik, és nem fogsz tudni hozzányúlni. Itt mindig az emberi faktor, és az emberi faktort nem tudod kiszámolni, hogy most tudod megváltoztatni. Szóval, hogy mindaddig, amíg is azt meg, hogy mikor lesznek autonóm járművek, erre sok beszél, és mondom, milliárd dolgot előrejelzést elolvastam. Ez egy hosszú folyamat.
A másik az az, hogy az idők múlásával egyetlenkés fejlődés. Ugye ma már valunk arról is, hogy lítium kénapoknál tart, és nyilvánvaló módon a technika fog fejlődni. Akkor mindig változtat.
A mi rendszerünkön? Mi gyakorlatilag ezt úgy terveztük, például láthatom, hogy a V-Flex úgy van beépítve, hogy tudjuk használni. A V-Flex még nem realitás ma, mert mondjuk Egyesült Államokban vannak városok, ahol már nem tudom én, van 500 ilyen jármű, vagy 1000 ilyen jármű, de igazából még a penetráció mondjuk a V-Flex-es járműveknek nem akarok, de mondjuk 1% alatti. Én addig még nem tudsz csodálkozni. De mi már úgy készítjük fel ezt a rendszert, hogy mondjuk mi történik akkor, hogy 100% a penetráció. És olyan teszteket csinálunk, hogy mi van, hogyha minden autó. Nem fogjuk azt tesztelni, mert nem lehet tesztelni. De már a rendszert úgy kell szépen megtervezni, mert mindig vannak, amikor esetben is, hogy hoppá, most kimaradt és jött valami új, arra azt nem tud előre kitalálni. Ugye, még a mesterséges intelligencia találja ki, hogy mi fog történni a technológiai fejlesztésében, de próbálunk, amit most látunk a következő 5 évre, 5-10 év, ami megjelenhet, vagy ami fejlődik, azt próbáljuk beépíteni. Szóval próbáljuk úgy megtervezni, hogyha mondjuk 5G alapú V-Flex-es kommunikáció, akkor a mi rendszerünk azt is tudja kezelni. Azt, hogy most még nincs 5G...
Inkább csúszolok, de én is.
Igen.
Csak azt helyetben tudom elképzelni, hogy amit most elképzelünk 5 év múlva,
sőt, átnapolt biztos, hogy nem úgy működik.
Volt egy nagyon jó megjegyzése, hogy ugye műszakilag nagyon sok minden megvalósítható, de aztán hát vannak már célok is. Most politikai és egyéb meggondolások. Tehát ugye az UGO-hoz érdeke fűződik az államoknak, mert nő az adóbevétel. Több lény, ugye nagyon nagy adóbevétel van a közlekedésből, gépkocsi elhasználódás is nagyobb, a benzinfogyasztás vagy üzemanyagfogyasztás is nagyobb. Tehát tulajdonképpen ezek a függvények, ezeket meg lehet-e törni valahogy, hogy uraim, mert ugye ez egy számszerűsített és azonnal pénzre váltató érték. Az, hogy hányan halnak bele mondjuk a légszennyezésbe, vagy hogy egyébként hát ugye külföldről kell megvenni ezt a üzemanyagot, aki nem termel ugye kőolajat, ez ugye másodlagos szempont. Hogy nagyon jó műszaki paraméterek kialakíthatók, hogy így is indítom, ilyen ennyi százalékkal meg, de mert ebben érdekel valakinek. Most a vezető kívül, aki esetleg el akar jutni
át. Igen, ez egy külön közlekedés, egy külön kutatási terület, hogy hogyan lehet monetizálni azt, hogy mondjuk a közlekedési mondjuk különböző
hatásokat.
ez lehet valami abszolút, és erre már láttam egy jó pár ilyen felmérést, és az látható, és az lett az állam szerintem elfogadja, hogy a dugó sokkal tisztább, mint a dugó. Következő okok miatt, mert a dugóban értékes percre 10 percet vesznek el. És ugye ahelyett, hogy nem tudom, hogy a gyárban termelne az illető, hogy a munkahelyen lenne és termelne, nem termel. Az egyik. A másik pedig a légszennyezés nagyon súlyos egészségügyi ugye, hatásokkal jár. Hát és azt meg a tévé alapok sínlik meg. Azt mondom, hogy egy gyógyítani kell. És az már szerintem egy konszenzus, bármilyen államnak a vezetését is nézzük, hogy a dugó az egy negatív dolog. Gazdasági szempontból, és mondom, vannak olyan, akiket monetizálják, eurósítják, forintosítják, hogy ez nem éri meg az állam. Szóval ezt tudják, hogy nem éri meg az államnak, mert ugye most állnak a dugóba, fogyasztanak ott most 10 perc alatt elvesztésnél valamennyi üzemanyagot, de gondoljuk valahogy mennyi mondjuk egy mérnöknek az óradíja, aki ott szük a dugóba.
Ugye tavaly az nem fog többet dolgozni a mérnök, mert szabasi mennyiben megy, tehát megy munkába, megy haza, megy a családjövőben.
Vagy hogy járni a munkába, vagy tavaly tárgyalásokról, mi nyolcra várnak, vagy ilyen az egész. Ez szerintem nagyon fontos, és szeretnék is egy olyan részét ennek a, mondjuk, amikor arról szól, hogy ezt bemutatni ezt az egész rendszert, akkor mindenképpen szeretnék monetizálni. Vannak itt a BMN, olyan, van egy olyan szakember, aki pont ezzel foglalkozik, mert felismertük a kapcsolat vele, mert szeretném ezt monetizálnám. Hogy azon, hogy nézzük a rendszernek a teljesítményt, hogy mondjuk ennyivel felgyorsult a forgalom, ennyivel kevesebb a dugó, ez milyen megtakarítás jelent. Elevezzük ki, oké, kevesebb adóbevétel keletkezik az ömanyagon, nézzük, hogy mit nyerünk a munkaórákon, és nézzük, hogy mit nyerünk mondjuk a TV-nek. De szerintem a konszenzus, csak ugye meg sokszor még egy probléma van, hogy el akarják ők kerülni a dugót, de nem tudják. És még egy probléma van, vannak olyan városkorítók, ahol nem sok mindent tud tenni. Mert annyira korlátozott van pár arcériát, hogy bedugult, nem tudom elküldeni át a mezőn. Szóval, hogy akkor, csak akkor van értelme, amikor van egy olyan lehetőség, választási lehetőség, amikor azt mondod, hogy tudsz forgalmat teremni. Ez nem mindig megvalósítható. Viszont ha nem is terelt forgalmat, azért mondom azért, és nem tudom, hogy mikor vezetnek be itt nálunk is, de hogy az, hogy most Budapesten rázódó 100 erői autó, ugye olcsó használt autóknak, ez feltartatlan hosszú távon, azt, hogy kinek lesz majd látosságot, ha nem is dugódni, de valami olyan, hogy különleges engedélye, csak az kedvezi lakós megy be oda, vagy az elektromos autó, ezek nagyon könnyen megvalósítatnak. Olyan RFID technológia van, nagyjából egy 1 dolláros feget rárasz az autóra, kirakod az RFID kapot, leolvasok ott a rendszám, rögtön megnézni, hogy milyen motor van, engedélye nincs. Felengedésünk, hogy már kiszámlál a 100 ezer forintot, akkor többet nem lenne az illető. Szóval, hogy ezeket lehet akarni, csak kivállalja fel ezt a kockázatot. Ezért mondom, hogy mi sokszor, ugye szerintem ez mérnökként mondom az ön kritikát, hogy sokszor van valami mérnöki probléma, hogy szeretjük megoldani. Minden emberem, mindenki, és akkor szeretnénk gondolkozni, hát milyen jó, leimplementálni. De hogy sokszor nem gondolkozunk, hogy oké, ennek mi a társadalmi következménye. Gondolkozott valaki, hogy az okos felett mondom, hogy mi a társadalmi következménye? Tehát látjuk, hogy a tragikus eseményeket is, mert mindazok mellett egy csomó jó dolgot is nyújt. De sokszor úgy használunk technológiát, hogy nincs meg ennek a társadalmi jelentése, hogy mit okoz. És ezt a műegyetemen nem is tanítja senki, és nem is tanulják, de nekem a többi műsznek érteni, és akkor tényleg ez mit kifejlesztünk egy új terméket, de ez mit okoz a társadalomnak. És szerintem ez előbb-utóbb el kell mennünk egy ilyen irányba, mert ez nem fenntartható, hogy csak fejlesztjük a technológiát, de a társadalmi hatásokkal nem foglalkozunk. Most láttam, hogy csomó olyan új projekt nyert, abban mondjuk vannak társadalomtudósok is, és akkor ez már egy jó dolog, mert akkor ők ötletet. Ezért mondom, hogy nekünk nagyon fontos, hogy úgy nem tudunk semmit csinálni, lépés, hogy a városi tervekkel nem egyezhetünk le minden 8-szor előtte, hogy akkor mi a cél, mit szeretnétek. Van egy stratégia, ahol a városok nincs stratégia, az nem is érdemes semmit csinálni, mert oké, eladsz egy rendszer, aztán majd ott a port fogja a raktárba, akár még. Aztán senki nem fogja azt látni, sajnos sok ilyen okos város, ahol sok pénzt belenyomtak, és akkor ott raktárban az erővel is neveket nem mondjuk.
Igen, kérdés ide kapcsolódva, hogy ennek a kutatásnak is, a rendszereknek is, a technológiák bevezetésének van egy olyan tendenciája, vagy egyetemen fölmerült-e már ennek a stimulációt, tehát hogy már annyi adatot úgy is belépítettünk, hogy esetleg le tudnánk bizonyos helyzeteket
stimulálni, és ezt visszaigazoljuk mondjuk az önkormányzatok, vagy egyáltalán a kormányzat felé, hogy mit jelent. Most konkrét példának mondom itt ezt a lánymányosítést, ugye ahol most itt rengeteg irodaház részült, volt egy ház és környezetbe egy toronyháza, és nyilvánvalóvá válik, hogy itt a közlekedés elterjedhet. Tehát itt érezzük a csíkokat, vagy amit tudunk kihajtani, most ez 5 óra után, hogy ugye építeni kell egy hidat. Most egy ilyen helyzetet le is lehetne szimulálni, bemutatni, mekkora hidat, hova, hogy lenne, tehát ennek is érdekében egy gyakorlati használat. Ebből meg úgy már az egyetem.
Abszolút.
Nagyon érdekes.
Abszolút, nagyon jó, és szerintem egy jelentős szolgáltatás ennek a rendszernek, nem csak a beavatkozás, hanem az adatelemzés. És ebben szeretnénk, van egy olyan szolgáltatás, hogy adott elemzünk. Mi azt jelenti, hogy mondjuk ha csinálnak egy változtatást, akkor ezt leszimuláljuk, hogy ez mit fog jelenteni. És akkor tényleg ki fog derülni, hogy oké, építettileg én nem tudom hány torony épületet, de ha nincs ott az a híd, akkor ilyen is ilyen dugó fognak kialakulni.
Nincs az a
híd, de ilyen. Úgyhogy ilyen, hogy én akarom, hogy ez az első lépés minden városnál, hogy adott elemzés. Készít egy adott elemzést. Amikor megkapjuk az adatokat, ezeket feldolgozunk, és sokszor az adatbányászatban nem is annyira a predikciós modelleket a bezállításra nézni, hogy megértjük az adatokat, kifizetőket, rendszerezőket, és sokszor mi úgy is kezdjük a hallgatók, hogy az adat vizualizációt tanulják meg először, hogy először értsd meg, hogy mi van ott. Nem csak hülye módon bedobál a modellt, és akkor valamit kidobastad, mit dobott ide, jó. Tehát lehet, hogy jó megoldás volt, de azt tudod, hogy mi történt, az nem megoldás. Hogy mindenképpen nagyon fontos, hogy és ez egy alapszolgáltatás lesz, hogy azt mondjuk, hogy megkapjuk az adatokat, feldolgozzuk, kell-e is kimálunk dolgokat, és itt vannak a szűk keresztmetszetek, itt kicsit lesznek problémáitok. Azt jellemeztük, hogy a busz mindig itt akad el, a dugó mindig itt keletkezik általában, ilyenkor, mi hozzáadunk a döntést, hogy akkor mit szeretnénk csinálni. És akkor ezt már kell adni a teretet, ez már urbanizmus, ugye az politikai szakembereknek, hogy akkor oké, akkor tervezünk, hogy hogy fog kinézni az út, meg hogyan ezt, ami nem fogunk tudni beleszólni, mert ez nem a kompetencián. Mi az adatokat próbáljuk nekik értelmezni, mert most az történik, azt látom, hogy nem, sokszor nem foglalkoznak vele. Van egy pár üdítő kivétel, hogy Barcelonában látom, hogy vannak jó, érdekes kezdeményezések, de hogy általában nem nagyon elemzik ki az adatokat. Még mindig azok a régi megoldások vannak, akkor számolják a forgalmat, ott áll a buszkáját, és akkor befutatnak valamit, és kb. Ez van. De állítják egyszer a lámpát, és az úgy van, amik alapjóznának jó. Igen, ez is volt még jó.
Két dolog említett, pozitív példának kezdett kérdezni. A nagyszerű napfősét és a 23. kerületi felállítás. Nem tudom, hogy program.